Milyen furcsa, hogy Wagner a főjegyző szóba sem került most, amikor a feleségével arról beszéltek, hogy esett ki Makróci. Wagner meg emiatt esett ki a csatornázás miatt. Benne volt a Bellatini manipulációban. Ha ki is mászott belőle, mindenki tudta, hogy a kanalizálás a mániája, s a város még most sem heverte ki a régi csatornázást. Olyan összeg ment el a főútvonalak elkészítésére, hogy abból az egész várost el lehetett volna látni legalább a belterületet. Hát Wagnert ezért húzták ki a szavazólapokról, mert boldog volt mindenki, hogy megmenekülhet tőle. Még nagyobb tolvaj, mint Makróci. Óvatosan lépkedett, mert minden kapu előtt át kellett lépnie a kifolyót. Még híddal is kevés helyen volt letakarva a szennylé. Be is kell menni innen a főútakra valamerre, nem lakhatik tovább ebben a félreeső utcában. Különös, egy pillanat alatt csúnya és büdös lett neki az utca, ahol eddig nyugodtan tudott élni. Hiszen ha az amerikai kölcsönt megkapják, akkor meg is lesz. De bizonyára a város jól jár, mert kevésbe fog kerülni. Mosolygott, s a szájában jó ízeket érzett, a tisztesség és a becsület jó ízét. Annyival minden esetre kevesebbe fog kerülni, mint amennyit az ügyészek el szoktak lopni. Hanem akár lesz csatornázás, akár nem, ebből az utcából ki fog költözni. Ez nagyon szennyes és rendetlen út, nagyon szeretné egy kis saját házat. Az erdő sarkát most tisztviselő telkeknek parcellázgatják, már eddig is beszélt róla otthon, hogy venni kellene egy parcellát. Apa annyival hozzájárulhat már az apósa. Most már megveszi. Milyen jó lesz az maga kertjében gazdálkodni, gyümölcsfát ültetni, oltani. Szép kis háromszobás ház, az az ideális. Az asszonynak nincs sok dolga, könnyű rendben tartani, és nem lesz nehéz kifizetni. Esetleg 4 szobásat, hogy neki is legyen szobácskája, akármilyen kicsin. Szervusz, szervusz, kedvesem! Kiáltott rá egy erős hang, mikor a főútra, a Ferenc József körútra kikerül. Felnéz gondolataiból, hát a takarék pénztár igazgatója köszön neki előre. A régi alázatos örömmel fogadja a köszönést. Kardics igen nagy úr volt a városban, a nagy takarék révén a legnagyobb hatalom, és igen nagy házat vitt, és ott dőltek el a pénzügyi dolgok. Ő jóformán sose beszélt vele, talán a városházán egy párszor néhány szót, nem is ismerték közelebbről egymást, tegnap még tán a köszöntését se fogadta volna, legfeljebb egy szórakozott kalapemeléssel. Meg volt elégedve, hogy Kardics vezérigazgató oly melegen és fidélisen rázza a kezét, sőt, el sem eresztette, hanem rákiáltott. Te, Pista, azt mondja a feleségem, hogy az ő anyja kopjás lány volt. Tudsz te erről? Egy pillanatig meglepetve és gondolkozva nézett. Persze, hogy tudott róla, hiszen Kardicsné a kopjás Ferdinánd lánya. Hogy nem szólt, Kardics újra kezdte. De igen, igen, Verebesről kopjás Ferdinánd. Kopjás Szidónia. Az anyósom. Az apámnak unokanővére volt. No látod? Egy pillanatig úgy néztek egymásra, mintha most fedezték volna fel egymást, hogy egyáltalán mind a ketten emberi lények. Kopjás Ferdinánd. Ja, Kopjás Ferdinánd. A legnagyobb birtokos a vármegyében, vagy azok közül egy. Igen, nagy úr, olyan nagy úr volt az még, hogy soha 4 lovas hintó nélkül, és pedig 4 ragyogó fehér ló nélkül még a nevét se lehetett kiejteni. Olyan nagy úr, hogy ki se mondták a nevét otthon. Képviselő volt a Tisza Kálmán legbelső huszárjainak egyike. Főispán is volt egy ideig, de annyira úr volt, hogy nem volt kedve hozzá. Ó, Kopjás Ferdinánd, mondta. Kopjás Ferdinánd Verebesen. Azt nem tette hozzá, bár egy pillanat alatt minden eszébe villant, hogy odahaza nem volt más neve, csak az, hogy a Sötét Gazember. Mert a családi hagyomány szerint Kopjás Ferdinánd a nagyapa halála után nem restelt személyesen és 4 lovas hintón megjelenni náluk, és összeszedni és elvinni minden iratot, ami feltalálható volt. Mindent, amivel igazolni lehetett volna a beszterédi uradalomban való részesedésüket. Soha se tudtak többet semmit kiásni belőle, ha mentek, kérték, a legridegebb elutasítás volt a részük, és pörölni sem lehetett, mert a nagymama minden írás nélkül adta ki azokat. Szegény kis tehetetlen nagymama a kivilágért sem kételkedett volna egy Kopjás Ferdinánd úri szavában. Így aztán Kopjás Ferdinánd úgy vágta zsebre az ő részüket is, volt a családi hiedelem. Mikor apja korán meghalt szegény, anyja beköltözött a városba, a kollégium tövébe, s diáktartásból nevelte fel a sok gyermekét. Olyan tisztes szegénységben éltek, amilyen illetlen gazdagságban a Kopiás Ferdinánd családja, a lányát Szidóniát Bécsben és Párizsban neveltette, és férjhez adta az egyik főispán Miklovicsi fiához. Ennek a lánya, a Miklovicsi Gizella volt a Kardics bácsi felesége, így lett a kis gabona ügynök Kardicsból a város legnagyobb hatalmassága. Szóval, sógorok vagyunk, mondta Kardics, és belekarolt a sógorába. Így karonfogva mentek a Ferenc József körúton végig a városháza felé. A Veselényi utca sarkán megállottak, mert ott volt a nagy takarék palotája, egész új épület, amit már Kardics épített. Csütörtökön este nálunk fogadó esté, feleségeddel együtt szeretettel várunk. Igazán csúnya dolog, hogy még egy vizitre sem érezted magadat kötelezve, sógor, és rokon létedre, édes egy Pistám, el ne maradjatok, mert érted, megyek, és hatakörrel vontatlak ki benneteket, ti morózus emberek. Szabad így elbújva élni, te! Nekem kell felfedezni a rokonságot. De hát ez már így van, kiveszőben a régi magyar szokás, pedig azt tartotta fenn a hazád ezer éven át, a nemzetiségi összetartás. Még egyszer hatalmasan megszorongatta a sógora kezét, aztán befordult a Veselényi utcai főkapu felé. Ő pedig mosolyogva és boldog megelégedéssel haladt tovább a városháza irányába. A szíve körül valami nagy melegség volt. Az utca túlsó oldalán állott a városháza árkádos öreg épülete. Az emberek jöttek, mentek, valaki köszönt, zavartan és megirgyadva nézett oda, hogy el nem ulassza fogadni a köszönést. Egy vastag fekete ügyvéd lengette meg a kalapját, a neve nem is jutott eszébe az ellenzék vezére, a nagyszájú, zsíros arcán gúnyos és egyben hízelkedő mosoly volt. Á, doktor Martini, a kaszinóból ismeri, még tegezi is, de eddig miköze volt hozzá. Mély és nagy lendületű kalapemeléssel fogadta a köszönést, aztán befordult a városház kapuján. Mikor a hajdú, aki őrt állott, kék ruhájában, piros zsinórokkal kihányt mentében, ahogy meglátta őt, azonnal feszes vigyázállásba állott és tisztelgett. Nolám. Ez is új dolog. 16 éve jár be a városházára, de ezt még nem kapta meg. Ez a tisztelgés csak a polgármesternek járt ki, meg a főispánnak, a város teljes jogú urainak. Kis dolgokból lehet következtetni, mondta magában. A régi hivatali szobájához úgy lehetett legrövidebb úton felmenni, és eddig minden nap úgy is ment, hogy a portáról egy üvegajtón bement a városház udvarára, és hátul jobbra egy mellék lépcsőn ment fel az első emeletre. A hátulsó fronton az adószámviteli osztály mellett volt a kultúrtanácsnok osztálya, de most nem ment az üvegajtóra, hanem felment a fő lépcsőn, amely tágas volt, és piros szőnyeg futott fel rajta. A szőnyeg közepén lépdelve haladt fel az emeletre, hogy a polgármester ajtaja előtt elmenve jusson el egyelőre a maga régi helyére, az eddigi szobába. A polgármester előszobáját hatalmas üvegfal jelezte. Ahogy azelőtt elment, hirtelen utána szaladt valaki, a polgármesteri titkár futott utána is karolt bele. De jó, hogy találkozunk, főügyész uram, kérlek alásan, a polgármester úr őméltósága már x-szer kérdezte, beméltóztattál-e már jönni, meghagyta, hogy strázsáljalak, és amint megtudom, hogy itt vagy, azonnal fussak, érted, méltóztassál, kedves bátyám, befáradni, őméltósága türelmetlenül vár. Azonnal csak leteszem a táskám. Állalá, parancsolj, kérlek alása, majd én arról gondoskodom. Ennek nem lehetett ellenállni, s visszafordult és belépett a polgármester előcsarnokába, ahol hajdúk állottak, s akik a beléptére mind mereven szalutálni kezdtek. Bement a fogadóterembe, ahol ő mindig egy kicsit idegen volt, mert mindig szorongó érzéssel jött referádára, mindig azzal, hogy vajon milyen hangulatban kapja a méltóságos urat, meg fogja-e kapni, amit kért, mert neki mindig csak kérni, könyörögni valója volt a tanügy érdekében, de sohasem számíthatott arra, hogy szívesen látott vendég lesz, mert sohasem hozott, mindig csak vinni akart valamit. Egészen más az a kultúrát portálni, mint a jogügyi osztály embereinek, akik a pénzt szolgálják. A fogadó terem nagyon nagy volt és meglehetősen homályos, kivált így novemberben, mikor az alacsony zömök ablakokon oly kevés örömfény jön be kívülről. Sokan voltak itt, mint mindig. Küldöttségek és istanciások, mert a város a maga hatalmas szervezetével az egész lakosságnak a legfőbb jólét forrása volt. Mindenkinek erre fordult a szeme, minden szervezetnek ide kellett jönnie, hogy valamiképpen meg tudja indítani a terveit. Magánosok is csak ide járultak, mint a pap az oltárhoz, hogy rettenetesen összetört életükre valami kis jótékony esőt imádkozzanak le a hatalom felhőiből. Egy vakmerő fiatal ember azonnal elébe toppant az új főügyésznek, és szemtelen közvetlenséggel bújt bele. Egy pillanat, főügyész úr, kérem alázattal, a zsarátnoki újságban nagy riportot akarok csinálni a főügyész úr első napjáról, ez még nem is volt. Az első oldalt adjuk oda, nagyon szeretném, ha egy bizalmas kis órát méltóztatna adni, hogy lediktálja a programját. Mire ő megszólalhatott volna, még nem volt gyakorlat az elhárításban, a polgármesteri titkár már belefúrta magát kettejük közé. Kedves szerkesztő úr, várjon kérem, a polgármester úr ő méltósága várja a főügyész urat. De nagyon sürgős kérem. Ugyan kérem, reggelig még megcsinálhatja, reggel jelenik meg az újság, nem? Tessék, főügyész uram! Ezzel már tessékelte is befelé a zöldre párnázott ajtón. Oda bent még egy üres szoba volt, előre szaladt és benyitott és beszólt. Kopiás főügyész úr! Azonnal hallatszott ki bentről. Aztán várni kellett, várni. Zsilipet állítottak a rohanó folyónak, és ő várt. Kicsit le is volt forrázva az új főügyész, hogy miért kell annyit várni. Az első percben, ha beléphetett volna, még benne volt a Kardics bácsi készfogásának, az ellenzéki vezér köszönésének, a hajdú tisztelgésének, az újságíró mohóságának, a titkár rohamának a szédülete. Ha azonnal belép, talán a nyakába lép a polgármesternek, de ahogy várni, csak várni kellett, lassan lehűlt mindez a forróság, és lassan, mintha visszafelé csordogálna a vér az ereiben. A kilökött és felhevült vér lassan, szépen a kultúrtanácsnoki állapot ijedező, lehalkított és reménytelen csörgedezésévé kezdett csillapulni, mert várni az nehéz. A várakozás örli meg az idegeket, azt töri le a szarvakat, az oszlatja el legjobban az önbizalmat. Érezte, hogy ma ő a nap hőse, ki lehet bent, aki sürgősebb, fontosabb és nevezetesebb nála. A titkár is kiszaladt a várakozókhoz, bizonyára egy újságolja és csillapítsa őket. Talán arról beszél, hogy most várni kell, mert bent van, mindenki látta, az új főügyész van bent, és neki az az érzése volt, hogy senki sincs bent a polgármesternél, csak őt akarja megváratni, hogy el ne bízza magát. Ó, ravaszok, ezek politikusok, tudják, hogy kell az embereknek letörni a reményeit. Minden fegyver közt a leggonoszabb éppen ez a megvárakoztatás. Milyen büszke, aki azonnal bemehet, akár mikor bemehet. Aki csak úgy jön, megy, akárki van odabent, mert ő oda tartozik, neki szabad, neki lehet, ő bizalmas viszonyban van. De várni, és várakozás közben a kínok minden szennyét végigereszteni magán, mert most egyszerre mi jut eszébe? A polgármester Makróci barátja. Hát, ha egyszerűen nem veszi tudomásul a közgyűlés határozatát, hát, ha megpeticionálják a választást, megsemmisítik, és akkor mindennek vége, mehet vissza a lehetetlenségbe, vándorolhat ki a városból, akkor nem marad más hátra, mint elfogadni az apósa ajánlatát, és 80 holdon gazdálkodni, meginni a bort, amit termel, mert eladni úgy sem lehet. Á, de mit akar ez a polgármester, és nagy léptekkel kezdett járkálni le s fel a szobában. Az egyik ablak mellett fel volt akasztva az új városháza tervrajza. Már régen vajúdik ez is, az új városház építése, mert ez a mostani már öreg, nem fér el benne a város, és nem elég díszesek a reprezentációs termek. Próbálta megkeresni a polgármester irodákat, a fogadószobákat, elunta, újra abba hagyta és összevágta a fogát, megvan válaszva, nem fogja felajánlani a pozícióját. Még olyan lehetetlen gondolatai is voltak már, hogy talán azt akarja a polgármester előkészíteni ebből a megvárakoztatással, hogy ő magától lépjen vissza. Lássa be, hogy úgy sem tehet semmi. Nem is köteles rendelkezésére állani. Hogy is lehetne az, hogy egy fiatal ember csak belép, és egyszerűen intézni akarja a legkényesebb dolgokat? Tudta, hogy a polgármesternek kegyencei vannak, mindent azokkal intéz el, és másokat, a legtöbb tanácsnokát kutyába se veszi. most ő menjen bele valami ilyen félszeg helyzetbe, ilyen lehetetlen állapotba. Nem, ez nem volna élet, és ez nem ad semmire lehetőséget, de mi a nyavaját akar hát ezzel a hosszú várakoztatással? Most a titkár fut be egyenesen, Benyit és jön vissza, azonnal, azonnal, int feléje bizalmasan, és el. Mit vigasztalja őt ez a gyermek, ez is milyen kellemetlen figura, Kejék Imrike. A Kejék családa, a város egyik legelőkelőbb családja, mindig tele van velük az iskola, neki is volt egy osztálytársa, Kejék Feri, és volt akkor egy jogász, Kejék Duckó, a legnagyobb lump, most a megyénél van főszolgabíró. Ezek birtokba vették a város, mindenütt ők vannak, hát ez rettenetes ennyi ideig várni. Az Imrike már vissza is jött valami iratcsomaggal, bemegy, és ahogy az ajtót nyitja, belülről beszéd hallatszik. Ez egyszerre megnyugtatja, és minden feszültsége, sértődöttsége elmúlik, hiszen ha vannak bent, az más. Hát akkor természetes, hogy nem hívhatja be a polgármester, letörli a homlokáról a kiverődött verejtékcsöppeket, és egészen másképp kezd gondolkozni. Így még jó, hogy ő itt van, a belső fogadószobában, mert kint mindenki azt hiszi, hogy bent van az öreg urnál. Minden esetre jobb, mintha kint volna a várakozók közt, mert akkor nem tudnak kitérni a kérdezések elől, és egyelőre semmit sem tud, és semmit sem szabad mondania. Isten ments, hogy újságíróval szóba álljon, még információkat nem kap a polgármestertől, hogy mit kell mondania. Kijön az Imrike, már végeznek. Erről rájön, hogy minden zavart ez a fiú okozott azzal, hogy nem mondta meg, hogy hát ki van benn. De miért is nem kérdezte meg tőle? Ezen gondolkozik, míg az Imrike odaáll elé, és az esti vacsoráról kezd beszélni. Ez is ott volt, és nagyon víg dolgokat csinált. Állva, ülve, fekve ivott ki egy-egy pohár pezsgőt nyelés nélkül, úgyhogy csak betöltött a torkába, és az lecsúszott, el sem köhintette magát. Nagy jövője van a közigazgatási pályán. Bent csengetés. Imrike bemegy, már nyitja is az ajtót. Szívdobogva lép be, mint az oroszlán barlangba. Á, szervusz, mondja a polgármester.